Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, Budapest Airport igazgatóságának elnöke, és Turi Ferenc, a Hungarokontroll vezérigazgatója. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat.
Köszönjük a meghívást.
Köszöntöm a hallgatók.
Én Király István Dániel vagyok. 2,5 milliárd eurós reptér, illetve ahhoz kapcsolódó fejlesztést jelentett be Nagy Márton nemzetgazdasági és Lázár János építési és közlekedési miniszter. Közvetlen vasúti összeköttetés, új terminál és megújuló reptérre vezető gyorsforgalmi út. Melyik beruházás mikor kezdődik, milyen tervek vannak? Most kezdjük a vonattal, és Lóga Mátéval.
Alapvetően abban volt egy stratégiai gondolkodásmód a kezdeteknél, amikor a magyar állam úgy döntött, hogy többségi tulajdonosok kíván lenni a Budapest Airportnak, hogy amikor megveszi magát az eszköz, amikor lezártuk a tranzakciót 2024. június 6-án, akkor volt egy nagyon komoly mögöttes stratégia, hogy nem csak önmagában egy légikikötőt vásárolunk, hanem egy elég komoly és komplex infrastruktúrális rendszert. Ebben az infrastruktúrális rendszerben helye van egy repülőtéri vasútnak, tehát be kell csatolni a repülőteret a magyar vasúti közlekedésbe, valamint helye van egy gyorsforgalmi útnak, ami a budapesti városközpontot összeköti a Budapest Airporttal, valamint, ahogy szerkesztő is mondta, a Budapest Airportnak szüksége van egy belső fejlesztésre, új terminál épületet kell kialakítani. Amikor a francia befektetővel, a Vinci Airportszal tárgyaltunk, ez mind a két fél számára már köztudomású volt, hogy igenis, lesz egy olyan időpont, amikor el kell kezdenünk ezt az új terminál épületet építeni, azért, hogy az előttünk álló cél, tehát az, hogy 40 millió utas ki tudjunk szolgálni a következő évtizedekben, ezt el tudjuk érni. Tehát a kérdésre a válasz, hogy ez egy nagyon-nagyon komplex stratégiai gondolkodást igényelt már a nulladik időpillanatban is, és ennek a kibontását láttuk a mai napon a két miniszter úr részéről. Megfogalmazott mind a Terminál 3, mind a gyorsforgalmi út, mind pedig a vasúti infrastruktúra.
Akkor mégis mielőtt a vonatra térnénk, Turi Ferenc, már 2024 nyara óta kell, hogy készüljenek arra, hogy majdnem duplájára vagy többszörösére nőhet akár a forgalom?
Hát, amióta elkezdtünk dolgozni ezen a portfólión, és ugye a Budapest Airport megvásárlásán nyilvánvaló volt, hogy hazánknak ez egy olyan égköve, amelyik a turizmusnak a kapuja, és ez valójában növekedésre van ítélve, hogyha ez a idézőjelben jószág jól van gondozva. Tehát akkor arra készültünk, hogy itt egy hatalmas dinamikus növekedés lesz, de ami egyébként, én azt gondolom, hogy egyedülálló a magyar polgári légközlekedés történetében, én ugye 40 éve vagyok itt, én még soha nem láttam egy ilyen komplex infrastruktúra fejlesztési programot, amelyik gyakorlatilag minden egyes elemét ennek a légközlekedési portfóliónak a helyére teszi, és azokat a szinergiákat, amelyek kivehetők az egyes cégekből, az egyes társaságból, ezeket összegyúrja, és azt mondja, hogy akkor ezt tegyük oda a GDP növekedésnek és az ország növekedésének a céljából. Ez az óriási ebben.
Na, akkor nézzük a vonatot, mikortól és milyen tervek vannak most?
Jelenleg az előkészítési szakaszon, azt kell, hogy mondjam, már túl vagyunk, tehát van egy projektcsapat erre, ami felállt, körülbelül fél éve zajlik ez a munka. Ebben a projektcsapatban a Budapest Airport is természetesen bevonásra került. Ez a munka jelenleg ott tart, hogy december elején jó, nagyon nagy valószínűséggel el tudunk kezdeni egy nemzetközi tendert. A nemzetközi tenderen felhívjuk a figyelmét a potenciális befektetőknek, akik jelentkezhetnek erre, előzetes ajánlatokat tudnak adni, majd ezeket az előzetes ajánlatokat kiértékelve jövő év második negyedévében egy tárgyalásos eljárás keretében minden bizonnyal zárni tudjuk ezt a tendert, és akkor tendergyőztes tudunk hirdetni. A tervek kapcsán azt el kell, hogy mondjam, hogy volt már korábban erre vonatkozó elgondolás, hogy
jó, milyen... pár vonat tervet hallottuk már az elmúlt évtizedekben, meg metró tervet, meg mindenféle.
Igen. Volt egy terv, ami egyébként viszonylag jól lefette, hogy nagyjából mit kellene csinálni, és mi a fő cél. Ugye a mi fő célunk az volt a kormányzati szinten, hogy kössük össze a vidéket a Budapest Airporttal, és kössük össze a fővárost. Tehát amit ma gyorsvasútnak hívunk, az önmagában egy gyorsvasút az valóban, de össze tudja majd kötni Győrt, Debrecent, Szegedet, Békéscsabát a Budapest Airporttal. És ez a valódi esszenciája ennek a dolognak. Ami fizikailag meg fog épülni, az egy párhuzamos vasúti szakasz, a jelenleg futó úgynevezett 100A-val párhuzamosan. Kőbánya Kispesttől fog egy vonal elindulni a Budapest Airport Terminál 2 mellett, egy föld alatti állomást kerül kialakításra, és onnan csatlakozik majd vissza ez a párhuzamos vasútvonal a Monor település határában a 100A nevű vonalba. Ez nem csak a személyszállítás szempontjából kulcsfontosságú, de tehermentesíteni tudja a 100A vonalon futó kargóforgalmat is.
Új szerelvények kifejezetten erre a célra vásárolva, vagy pedig kialakítva, vagy a jelenlegi szerelvények tulajdonképpen bekapcsolódik a reptér is a vasúti forgalomba, vagyis ugyanazok a szerelvények járnak majd, csak esetleg gyorsabban?
Igen.
Hogyha mondjuk Budapest, a nyugati pályaudvart és a Ferihegyi repülőteret nézzük.
Igen, van jelenleg egy beszerzési stratégiája a MÁV-nak, és ez a beszerzési stratégiával párhuzamosan alakítjuk ki azt, hogy a megfelelő gördülő állomány rendelkezésre álljon majd a koncesziós társaságnak, aki építi, üzemelteti és finanszírozza magának a szakasznak a fejlesztését és, hogy mondtam, működtetését. Tehát a gördülő állomány az egy olyan alapvető kulcsfontosságú dolog, amivel rendelkezésre kell állni, és ezt a MÁV-tól kell majd megrendelni a koncesziós társaságnak. A MÁV beszerzési stratégiájával, még egyszer mondom, teljesen inline, tehát párhuzamosan zajlik majd ez.
És hogyha valaki mondjuk Győrből szeretne repülőgépre ülni, akkor nem kell egy napot a fővárosban eltölteni, hogy biztos, hogy odaérjen, hanem mondjuk a győri vasútállomáson ki lesz írva, hogy XY járat, megálló Ferihegyi repülőtér.
Pontosan, így fog történni. Én felhívnám a figyelmet, hogy van egy nagyon komoly vasúti fejlesztés jelenleg a fővárosban, ez a déli körvasút, aminek a segítségével be fogjuk tudni csatolni a nyugati országrészt is, a nyugati országrészről érkező szerelvényeket a Budapest Airport területére. Itt Kelenföld vasútállomás érintésével fognak ezek a szerelvények majd megállni a Budapest Airport melletti megállóban.
És lesz külön dedikált főváros Ferihegy járat is, ami igen, kifejezetten igen. A Ferihegyről a nyugati pályaudvarra megy, talán gyorsabban is, mint a személyvonat?
Ezt is tervezzük, igen. Ez is tervben van. Fontos az, hogy azt a járatfrekvenciát, amit kitűztünk magunk elé, az, hogy 5-10 percenként járjon szerelvény Budapest és Budapest városközpont és a Budapest Airport között, ezt tartani tudjuk. Ehhez nem kizárt, sőt nagyon valószínű, hogy lesznek dedikált szerelvények is.
Növeli a forgalmat, vagy kényelmesebbé teszi? Mármint az utas forgalmat.
A Budapest Airport számára?
Is.
Azt gondolom, a Budapest Airport számára ez egy óriási érték. Ugyanis a repülőterek, de ebben talán a vezérigazgató 40 év szakmai tapasztalatát is szívesen meghallgatom ebben. Én amit tanultam ebben a szakmában, hogy nagyjából egy repülőtérnek az úgynevezett catchment area-ja az 200 kilométer. Tehát ahonnan begyűjti az utasokat. Ez a begyűjtő terület magyarul. Mi ezt a területet alapvetően kiszélesítjük azzal, hogy vasúton jobban megközelíthetővé tesszük a Budapest Airportot, tehát azokra a nagyvárosokra, amelyek ezen, vagy kisebb településekre is, akik 200 kilométeres sugarú körön kívül esnek, bizony a Budapest Airportnak egy igen jelentős beszívó hatása lesz, magyarul, valaki Szegeden nem azon fog már immáron gondolkodni, hogy hát vajon elutazzak-e Báriba a hétvégén vagy sem, vagy inkább menjek, nem tudom én, gombászni ide a közeli erdőbe, hanem ez egy valós alternatíva tud lenni számára, mert azt fogja tudni mondani, hát nekem nagyon kényelmes, felszállok itt a vonatra Szegeden, és másfél óra vagy két óra múlva Budapesten vagyok, ott pedig felszállok a járatra, ami délután 2-kor indul az olasz fővárosba, vagy indul Németországba.
Még ha hozzátehetek valamit, ugye, amitől a repülőtér szenvedett, az pont ez a nyugati forgalomnak az eláramlása, ugye a Bécsi Svehádon keresztül. Mert hogy Győrtől nyugatra gyakorlatilag szívesen választották az utazók a Svehátot. De ahogy egyébként tavaly a Budapest Airport visszakerült az állami többségi tulajdonba, és elindult egy nagyon-nagyon dinamikus járatfejlesztés, amelyik ugye széles törzsű járatok, és egyébként nem tudom, 15%-kal több járat volt az idén is, mint egyébként tavaly. Ez ahhoz vezet, hogy egyik oldalon a repülőtéren megjelent a kínálat, másik oldalon pedig, ha ott lesz a vasút, akkor gyakorlatilag oda teszünk az utasoknak egy nagyon-nagyon kényelmes módot arra, hogy mégiscsak egy hazai környezetben utazzon. És szerintem ez egy verhetetlen kombináció.
Jelen pillanatban hogyan jutnak be a városba az utasok? Mennyi a buszos, a taxis, a kis buszos, az autóbérlős, vagy a családi autós arány? Vannak erről számítások? És mennyit szívhat majd el a vonat?
Ezt folyamatosan nézzük egyébként, mint a Budapest Airport elnöke is, az be kell, hogy vajon most mi vezérigazgató úrral a repülőtérről jöttünk ide, és 22 ezer forintot fizettünk azért, hogy a harmadik kerületbe eljussunk.
Taxival, igen.
Taxival.
De gyakorlatilag majdnem, hogy a város másik oldala. Jó, van kijebb is, Észak-Buda, de hogy így nagyjából...
Van. Ez, én azt gondolom, amikor fizettem, én sokaltam ezt az összeget.
Hát abszolút.
Mi azt gondoljuk, hogy képesnek kell lenni arra a koncesziós társaságnak, aki majd megnyeri ezt a tendert, hogy versenyképes áron, mind a jelenlegi buszárak mellett, és a taxiárakkal, meg aztán végképp, kompetitív árazást tudjon alkalmazni. Ez a mi számításaink szerint előzetesen, mert van egy előzetes modellünk, amit egy nemzetközi tanácsadó cégekkel építettünk föl, valahol 3 és 4 ezer forint között van reálisan a mai árakon számolva. Tehát lehetővé kell tenni azt, hogy egy család számára adott esetben még megérje felszállni a vonatra, még megérje inkább azon keresztül beérkezni. Egyébként a vonatút előzetes becsléseink szerint valahol 20 perc környék, 19-20 perc környékén lesz. Tehát, hogyha valaki 20 perc alatt beér a nyugati pályaudvarba, vagy éppen a kelenföldi állomásra, ahonnan egyébként remek metró, villamos és buszos tovább csatlakozási lehetőség van, akkor mi azt gondoljuk, hogy a vasútnak abszolút van szerepe abban, hogy versenyképes alternatívát kínáljon a most jelenleg futó közlekedési ágakkal szemben. Plusz, még egy dolgot szeretnék kihangsúlyozni. Amikor szó van arról, hogy milyen közlekedési ágakat preferáljunk, fel szeretném hívni az úgynevezett zöld motívumot. Ma a fejlesztési bankok, akár nemzetközi fejlesztési bankokról beszélve, Európai Beruházási Bank vagy az EBRD, sokkal szívesebben ad olcsó forrást arra, hogyha valaki zöld infrastruktúra fejlesztésébe fektet pénzt. Mi ugyanezt várjuk azzal, hogy nem a konvencionális buszos utazást preferáljuk a későbbiekben, hanem inkább a vonatra tereljük az utazó közönséget.
Vagyis akkor önök, igen,
túl még ha hozzátehetek egy gondolatot, hogy itt mielőtt az üzleti tervek elkészültek, azért volt egy nagyon, nagyon körültekintő kitekintés, hogy a világban hogy működnek ezek a dolgok, európai nagyvárosok, repülőterek, és azért azt mondhatjuk, hogy hát egy ilyen nemzetközi repülőtérnél körülbelül 20-50%-ra tehető az a forgalom, aki, ha van egy ilyen vasúti termék, átterelhető erre a vasúti termék. Nem is kell átterelni, magától fog átmenni erre a termékre. És teljesen értelemszerűen ennek idézőjelbe az áldozata az a közúti forgalom lesz, hiszen most ugye mit kell csinálni, ha elutazik valaki, akkor gyakran választják azt, hogy kimennek autóval, egy távoli parkolóba bérelnek helyet, és akkor ott vannak, nem tudom, egy héten keresztül, ott van az autó, visszajönnek autóval, jönnek vissza. De van egy vasút, amely gyakorlatilag kényelmesen, szinte ponttól pontig kiszolgálja őket, akkor mint ahogy ez egyébként a többi európai nagyvárosban is már példaként működik, sokan fogják ezt választani, egészen biztos.
Ugye most, mint mondta, olyan 50 euróért jöttek ide, hogyha valaki külföldön esetleg taxizik, igen. Bár nem szoktuk taxizni, mert iszonyatosan drága külföldön a taxi, pláne hogyha a messzi reptéről megyünk be, ahhoz képest Budapesten nagyon jó helyzet. Szóval ez nagyjából 50 euró, és olyan 8-10 euró lehet a jegy majd a vonaton, legalábbis a mostani számítások szerint rentábilis lehet ez? Gazdaságilag ez megtérülhet? Mert hogy ha valaki 8 euróért próbál bármelyik nyugat-európai reptéről a városba jutni, hát valószínűleg nem sikerül neki. Fejenként persze.
Alapvetően három jövedelmi vagy bevételi forrása van egy ilyen koncesziós társaságnak, mint amit most itt röviden ismertettünk. Az egyik az az, hogy futnak rajta a szerelvények, ezért pályahasználati díjat szed a koncesziós társaság. Ugye, amiért megépítette a vasútvonalat, arra ők úgynevezett pályahasználati díjat tud szedni. Ez egyébként nagyjából körülbelül olyan 10%-a az összes bevételnek. A maradék 90% a lényeg, és mi azt szeretnénk elősegíteni, hogy ezt a 90%-ot piaci forrásból, tehát a vonaton utazók fizessék majd ki azért, hogy ők gyorsan, kényelmesen eljussanak a városközpontba, vagy éppen a repülőtérre. És szerintem itt van itt van a dolognak a lényege, ugyanis ennek az összegnek, hogy mondtam, kompetitívnek kell lennie, cserébe jó szolgáltatást kell nyújtani, és cserébe megbízhatóan kell üzemelnie ennek a vonalnak. Tehát amikor a koncesziós társaság kockáztatja a saját tőkét, mert ide bankhitelből fogja és saját tőkéből finanszírozni ezt az építkezést.
Mert hogy ugye most már elárulja azt a részletet is, amit majd később kérdeznék, hogy igen, koncesszióban, hitelből.
Igen, de hogy ezeket ugye neki ki kell termelnie. Ezt csak úgy tudja kitermelni, amit vezérigazgató szavaihoz visszatérve, hogy minél nagyobb szeletet próbál kihasítani a képzeletbeli tortából, az, hogy az utazóközönség minél inkább válassza őt, tehát rá van kényszerítve arra, hogy versenyképes legyen a többi alternatív közlekedési ággal szemben, csak azért, hogy nála költődjön el úgynevezett, most kicsit csúnyán fogalmazza, nála költsék el a pénzt az emberek, és ő ebből a jövedelem tömegből tudja azt biztosítani, hogy az ő elvárt hozama, ami jellemzően egy ilyen nagy infrastruktúrális beruházásnál hozzávetőlegesen olyan 10%, 11-12% körül szokott lenni, ezt ő biztosan érvényesíteni tudja.
Vagyis akkor olcsón sokat, nem pedig drágán keveset vinni.
Ez a cél, igen.
Igen.
A dugókat, a torlódásokat hogy kerülheti el egy vonat, hogyha Ferihegyről a keleti, pontosabban bocsánat, a nyugati pályaudvarra megy? Mert ugye azért naponta, hetente hallani olyan fennakadásokról, problémákról, ami nem feltétlenül a gyors vonat közlekedést segíti, pláne itt a fővárosban, illetve az elővárosi közlekedésben. Külön sínpár viszont, ha jól értem, nem lesz.
A külön sínpár az Kőbánya-Kispesttől fog futni a Budapest Airportra, és onnan tovább Monorra. Tehát ez önmagában már, hogy egy párhuzamos nyomvonal lesz, két vágány kialakítva, ez a tehermentesíti a jelenlegi vonalat, tehát a jelenlegi vonalon, az úgynevezett 100-án a menetrendszerűség az jobban tarthatóvá válik, és mindezek mellett van egy menetrendezés, amit a MÁV végez. Egyébként én ezt pontosan tudom, hogy azért vannak extrém esetek, amikor váltóhiba van, vagy valamilyen szélsőséges dolog, akkor természetesen előjönnek ezek a kritikák a MÁV-val szemben, hogy hát túl lassú volt a kiszolgálás, késtek a vonatok, de zárójelbe jegyzem meg, és akkor a Hungarokontroll kenyerét nem szeretném elvenni ebben, a Hungarokontrollnál ugyanígy jelentkeznek, vagy a légiforgalomban ugyanígy jelentkeznek késések, hogyha egy repülőgép nem tud időben fordulni, ha éppen zivatarzónát kell kerülnie, tehát ezek a késéssel szemben rendkívül nehéz küzdeni. Amit tud tenni a magyar állam a késésekkel szemben az, hogy a pályákat, tehát az infrastruktúrát minél jobbá tegye. Ez a projekt, a repülőteret összekötő vasúti projekt, ez abszolút ebbe az irányba mutat.
És Kőbánya-Kispest és a nyugati pályaudvar között is akkor jelentős felújításokkal, rekonstrukciókkal készülnek? Mert ugye akkor ez lenne az üvegnek a vékony nyaka.
Ott igazából jelenleg nem látunk olyan pontot, ami beavatkozást igényelne. Természetesen, hogyha szükség van rá, akkor ezt az államnak kellene pótolnia.
Odaig tartanak koncesszió,
a koncesszió, Kőbánya Kispest. Így van, tehát a Kőbánya Kispesttől Monorig tartanak. Ezért magáért a fejlesztésért és az úgynevezett karbantartásokért a koncesziós társaság felelne.
Mikor ülhetünk először a tervek szerint ezen a vonaton, és mikor kezdődik az első kapavágással a kivitelezés?
2026-ban a tervek szerint lezajlik a tender, tehát fél évig lezajlik a tender, ezt követően a koncesziós társaságnak lesz a dolga maga a tervezést befejezni, vagy véglegesíteni. Fel szeretném hívni a figyelmet, hogy környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik ez a projekt, tehát az időben elég komoly, körülbelül másfél évnyi munkát takarít meg. Ezt követően történhet meg majd a nyomvonalnak a kialakítása, ahol lesz egy környezetvédelmi szempont, ugyanis űrgementesíteni kell majd ezt a területet, és a magyar űrgeállomány egy jelentős része a Budapest Airporton él, úgyhogy...
És lesz föld alatti szakasza is ennek a
így van,
mostani elképzelés szerint.
Mindennel együtt én azt gondolom, hogy az évtized végére el kell jutni arra a pontra, hogy a nyugati pályaudvar és a Budapest Airporti közti összekötetés meglegyen. Ezt követően a második szakaszban, ekkor már ugye elindulhatnak a vonatok, de beérkezik a Budapest Airportra, és ott ugye vissza kell fordulnia. Ezt követően a második szakaszban egy-két év alatt meg kell épülnie annak a szakasznak, ami a Budapest Airportot összeköti Monorral.
Vagyis akkor az évtized végére elvileg már 2030-ban közlekedhetünk, vagy akár 29-ben ezzel a vonattal.
Ez nem csak az államnak a célja, hogy ez így legyen, hanem a koncesziós társaságnak is kell, hogy legyen, mivel a jövedelmet ugye neki kell generálnia.
Turi Ferenc?
Meg még egy szó, hogy ugye azt miniszter úr mondta, hogy a hármas terminál az 2032 környékén fejeződik be, és ennek a vasútnak valójában ki kell szolgálnia már az új terminálnak a megnövekedett forgalmát. Tehát ezért is mindenkinek az az érdeke, hogy még mielőtt az új terminált átadják, ez a vasút, ez elinduljon.
Egyébként ez szempont az utazók számára, legalábbis a felmérések szerint, hogy legyen közvetlen összekötetés a várossal? Ezáltal megnőhet a Hungarokontroll feladata is, megnőhet a forgalom? Hogy látják?
Hát a mi forgalmunk az nagyon sokrétű. Ugye két nagyon fontos része van, az egyik az átrepülő forgalom, az nem kapcsolódik közvetlen módon Magyarországhoz, a másik pedig ugye a Budapest Airport forgalma. A Budapest Airport forgalmát alapjában a GDP és Budapestnek a vonzereje befolyásolja. Ez elképesztően nagy egyébként, és ezért is látjuk ezt a hatalmas forgalmat, ami van. Tehát az idén minden rekordot megdöntött a Budapest Airport forgalma. Én ugye járatszám szempontjából nézem a forgalom növekedést. Napi 400 járat van még ma is, tehát nem akar véget érni egész egyszerűen a nyári szezon. Egyébként éppen tegnap léptük át az 1 millió kiszolgált gépet, ami mindenféle szempontból egy rekord a Hungarokontroll életében, soha nem volt még az, hogy ilyen korán elértük volna. És ugye az átrepülő forgalom az nem kapcsolódik a magyar GDP-hez, de visszatérve a kérdésnek a másik feléhez, a Budapest Airportnál egyébként nagyon dinamikusan növekszik a széles törzsű forgalom, és amellett ugye, hogy a fapados forgalom is nő, úgyhogy itt konkrétan jelentős járatszám növekedésekre kell még számítani a jövőben. Mi köszönjük szépen, most már jól vagyunk, úgyhogy ki tudjuk szolgálni.
Turi Ferenc az előbb arról beszélt, hogy 400 járat közlekedik jelenleg. Meg lehet-e határozni a maximális forgalmat, amit még biztosan tudnak irányítani, amit még a Hungarokontroll biztosan tud kezelni? Van egy ilyen maximum?
Ez egy mozgó célpont, ugyanis az legnagyobb korlát, ugye ez a 400, ez le- és felszálló gépet jelent egy nap, gyakorlatilag a repülőtér kiszolgáló képessége. Maga a magyar légtér, az természetesen ki tud szolgálni ennél jóval nagyobb járatszámot is, de ez az kell, hogy azokat a járatokat ki tudjuk szolgálni, a podgyászkocsi oda menjen, kirakodják, az utasok beszálljanak, és hát ugye van még egy futópálya kapacitás, egy futópálya infrastruktúra, tehát nagyon sok minden múlik. Ezt inkább úgy mondanám, hogy amikor a repülőtér fejlesztésen dolgoztunk, akkor úgy számoltuk, hogy a most körülbelül évi 120-130 ezer repülőgép mozgás, ami van a Budapest Airporton, ez majdnem meg fog duplázódni 2032-2035 környékén. Tehát a kétszeresére fog nőni, és akkor még mindig nem lesz tele egyébként sem a repülőtér, sem a magyar légtér, hiszen 2040-ben is lesz egy hatalmas növekedés. Tehát az elméleti kapacitás nagyon messze van a határa.
És mit lát egyébként a nemzetközi forgalomban, az átrepülő forgalomban? Ott is dinamikus növekedés várható a következő években, magyar fejlesztésektől függetlenül is?
Hát ugye amire nagyon-nagyon büszke vagyok, és itt az egész Hungarokontrollra vagyok büszke, hogy tavaly, illetve az idén a rekord forgalom mellett 80%-kal csökkentettük a késéseket. A késések csökkentése a légtérben, ugye ez önmagában ahhoz vezet, hogy a légtér kapacitását növeljük. Hiszen az a korábban össze-vissza kusza működés, ami volt a légtérben, az gyakorlatilag most egy szervezett áramlássá változik. Tehát ez az egyik része ennek a dolognak. A másik része, hogy bennünket nagyon megviselt az ukrán háborúnak a hatása, hiszen ez azt jelenti, hogy a komplett ukrán légtér le van zárva. Az a forgalom egyébként, amelyik ezelőtt ott ment, ezek most mind Magyarország fele kerülnek. Van egy konkrét statisztikánk, amelyik elemzi ezeket a járatokat, és körülbelül a mostani forgalmunknak egy olyan 30%-a az, ami abból fakadóan jön Magyarország fölött, mert egész egyszerűen nincs ukrán légtér. Tehát valami iszonyatos nyomás alatt voltunk. Csak egy számot mondok. Egész Európa idén, 2025-ben 4%-ot nőtt 2019-hez képest. Ugye 2019 az utolsó békeév.
4%?
Igen. Magyarország 33%-ot nőtt. Tehát teljesen aránytalanul eltolódott a forgalom, és a forgalomnak egy nagyon jelentős része ezek a török járatok, amelyek Észak-Európából jönnek, és Törökországba mennek, vagy Törökországból jönnek, és a keleti járatok, amelyek keletről jönnek, hát többé-kevésbé számolatlanul ezt nyugodtan mondhatjuk, és ezek voltak azok, amelyek hatalmas problémákat okoztak a légtérben, de ezeket megoldottuk.
És várható, hogy a következő években a nemzetközi forgalom, ami Magyarország felett zajlik, az növekszik? Milyen előrejelzések vannak a nemzetközi forgalomban? Akár úgy is, hogyha Ukrajnában végre béke lesz.
Hát természetesen, ugye a légközlekedés az nagyon szoros pozitív korrelációban van a világ GDP-jének a növekedésével. Egy hüvelykúj szabály szerint azt szokták mondani, hogy egy 1%-os GDP növekedés, az körülbelül 1,5-2%-os utasszám növekedést jelent, ami azt jelenti, hogy ez a szakma, ez növekedésre van ítélve hosszú távon. Egyébként nagyon izgalmas, hogyha fölvázolunk mondjuk egy historikus, nem tudom, 50-60 éves grafikont, ahol nézzük, hogy a légközlekedés hogy fejlődik. Akkor ugye volt egy borzasztó szeptember 11-ünk 2001-ben, volt világgazdasági válság, nem is egy azóta, és a légközlekedés egyébként mindig visszaáll egy nagyon komoly növekvő, egy lineáris trenden növekszik gyakorlatilag.
És ugye a 2,5 milliárdos repülőtér fejlesztési terv egyik része, ami nagyjából 1 milliárd eurót tesz ki a 3-as terminál megépítése. Lóga Máté, milyen tervek vannak?
Hát a tervünk az, hogy azt az utazó közönséget, amit a Hungarokontroll ide juttat, illetve a légitársaságok idehoznak, ezt ki tudjuk szolgálni. Rendkívül fontos szempont volt tavaly június 6-án, az volt a legfőbb itiner a döntéshozók részéről, hogy szeretnék látni, hogy egyre több széles törzsű, hosszú járat indul Magyarországról, vagy Magyarországra. Ennek az egyik fókusza az Kína. Óriási mértékben nő a turizmus a Kínában. Gondoljuk bele, hogy van 1 milliárd ember, a középosztály folyamatosan bővül, ez az 1 milliárd ember el szeretne menni, meg szeretné nézni Európát, hogy milyen. A másik oldalról pedig felhívnám a figyelmet, hogy volt egy jogos igénye, főleg a hazai és az észak-amerikai utazóközönségnek, legyen közvetlen járat az Egyesült Államokból, vagy az észak-amerikai kontinensre, Budapestre. Mind a két dologban azt gondolom, hogy nagyon jól teljesített a Budapest Airport, és mind Észak-Amerikában, immáron jövő májustól 2 járat, Philadelphia és Toronto indul el elég komoly frekvenciával, tehát a Philadelphia napi 1, a Toronto pedig egy héten 5 járat, ez már egy igen komoly előrelépés. Azt gondoljuk, hogy ez csak növekedni fog a következő időszakban, és ez a turista tömeg, aki megjelenik majd Budapesten, ez bizony ki kell szolgálnunk, erre fel van a tervünkben, van egy közös üzleti tervünk a francia társbefektetővel, amit mind a két board, úgynevezett board nálunk a magyar kormány, a Vincinél pedig maga a Vinci board elfogadott, hogy milyen ütemezettség mellett, milyen finanszírozás mellett szeretnénk ezt az új terminált megépíteni, és jelentem. A terminál építés ezt nem úgy kell elképzelni, mint hogy oda megy 10 ember, és akkor elkezd tényleg ásni, hanem ez egy rendkívül komplex fejlesztési ív gyakorlatilag, ami történik. Kell egy kikapcsolódó infrastruktúra fejlesztés, kell például megfelelő áram, energiaközpontot kialakítani, kell egy másik irodaházat kialakítani, amit majd például megtöltünk irodai dolgozókkal. Tehát ez mind, amit már, ezek már bejelentett fejlesztések, mind a Terminál 3-hoz kapcsolódik. A Terminál 3 alapkövét azt szeretnénk mindenképpen jövő év elején letenni. Nem szeretnék számháborúba belemenni, de tulajdonképpen azt fogja eldönteni, hogy mikor tudunk egy olyan időpontot találni, amikor meg tudjuk tartani ezt a rendezvényt. Jövő év elején nagyon jól halad a Terminál 3-nak a sematikus fejlesztése. Ezen nem kisebb szakértők dolgoznak, mint a Vinci Airportsnak a komplett fejlesztési csapata és a Budapest Airport fejlesztési csapata. Tehát mondanom se kell, hogy ezek olyan emberek, akik már építettek terminált az életükben.
Hol lesz ez? Hova tervezik?
Hogyha szembeállunk maga a Terminál 2-vel, akkor Terminál 2A mellett jobb kézfele lesz. A terminálok között szeretnénk az összeköttetést megtartani, aminek elsősorban a kereskedelmi szempontok diktálják majd a mikéntet.
Mekkora forgalmat bonyolíthat majd le? Ugye azt a pár perccel ezelőtt mondták, hogy olyan 2032 körül már ez működne, vagy működhetne, és azt is mondták, hogy addigra azért olyan duplájára nőhet az utasforgalom, de mekkora forgalomra tervezik ezt? Illetve vesz-e át, vagy vehet-e át a kettes terminától funkciókat?
Alapvetően kiegészítő terminál ez, tehát jól megférnek majd egymás mellett. Körülbelül ez egy roppant nehéz kérdés, és majd, hogyha 15 év múlva visszahallgatjuk ezt a rádió interjút, akkor biztos azt fogjuk mondani, hogy hát miért tervezzük ennyire alacsony számra, miért nem voltunk bátrabbak. Tehát alapvetően 40 milliósra tervezzük, de
felhívnám a figyelmet.
Igen, évi 40 millió. De felhívnám a figyelmet arra, hogy rendkívül sok olyan terminálon belüli fejlesztés zajlik már ma is a Terminál 2-től. És tud történni majd a Terminál 3-on is az idő előre haladtával, ami ezt a terminál kapacitást megnöveli. Tehát, hogyha 5 évvel ezelőtt, még amikor a vezérigazgató egy másik projekten dolgozott, ha visszagondolunk abba, hogy akkor azt gondoltuk, hogy nagyjából 17 millió utas tud kiszolgálni a Budapest Airport, 17, legfeljebb 18, de akkor már ugye a belső szolgáltatások színvonala elkezd csökkenni, hosszabb sorok vannak, lassabb check-in, és a többi, és a többi. A bizonyos belső folyamatok felgyorsításával, adott esetben csak egy okos tálca rendszer telepítésével, ezek a belső folyamatoknak az ideje csökkenthető. Ezért a Terminál 2-nek a kapacitása is már nem 18 millión áll, hanem jóval magasabb lett. Még egy fontos szempontot hadd mondjak még ehhez. Ugye az is roppant fontos, hogy napon belül az utazó közönség eloszlása milyen. Korábban a Budapest Airporton azt tapasztaltuk, hogy igazából három úgynevezett csúcsidőszak volt, ez a reggel, délben, este, amikor sokan utaztak, ez ugye ilyen sematikus hegyeket meg völgyeket képzett a napi görbéken. Ezt egy nagyon cseles és trükkös kereskedelmi politika változással próbáltuk megkezelni, ugyanis az volt a célunk, ez a Vincivel volt egy közös taktika, hogy azokat a hullámvölgyeket, amik napon belül vannak, azokat följebb toljuk, tehát megpróbáljuk berepülő járatokkal megtölteni azokat az órákat, amikor úgynevezett csúcsidőn kívüli időpontok vannak, és eleinte emlékszem, hogy a légitársaságok is hát eléggé rosszalva fogadták ezt, hát ez nem fog menni, hát ez biztos nem fog sikerülni, nem tudjuk ez biztos. Aztán, amikor oda került a sor, hogy igenis elstartolt a pisztoly, és mondtuk a légitársaságoknak, hát akkor tessék megtervezni a menetrendet, akkor bizony feltöltötték ezeket az üres járatokat. Ezzel azt értük el, hogy a napi csúcsokat, ugye nem a napi csúcs időpont nő már tovább, hanem megtöltöttük az úgynevezett holt időszakokat utasokkal.
Na, hagyd tegyem ezt hozzá, hogy azért a Budapest Airport menedzsmentje, én ugye most Hungarokontroll sapkában ülök, de nézem és látom az eseményeket, tehát a Budapest Airport mostani menedzsmentje hatalmas erőfeszítéseket tett, és például egy teljesen új tarifarendszerrel jött elő, amit a államtitkár úr mond, ezt a kereskedelem politikát ösztönözte. Tehát ugye ezek a légitársaságok azért is oda mentek, mert érdemes volt oda menni. És hát a legszűkebb erőforrás a repülőtéren, az ugye a check-in, a biztonsági ellenőrzés, és egyébként a repülőgép megállóhelyek száma. Tehát ez a három az, ami korlátozza a repülőtér növekedését. Ezt most ebből elég sokat kezelte a Budapest Airport mostani menedzsmentje.
Milyen feladatai lesznek a következőiekben a Hungarokontrollnak? Mekkora változás ez a légirányítás szempontjából, hogy 5-8 éven belül kétszeresére nőhet a forgalom. Már most el kell kezdeni bővíteni a kollégák körét, a munkaállomásokat, meg kell nézni, hogy új irodában hol lesz. Szóval milyen feladatuk van a következő 5-7 évre? Hát és már el kellett-e kezdeni?
Ennél sokkal komplexebb a kihívás még. Ugye, amit államtitkár úr említett a elején, az, hogy egy holding alakul, ahova egyébként két regionális repülőtér is bejön, ez ugye az egyik a debreceni repülőtér, a másik a Sármellék repülőtér. Gyakorlatilag mi egy komplett magyar légtérgazdálkodást folytatunk. Ami azt jelenti, hogy amellett, hogy van egy fantasztikus Budapest Airportunk, amelyik nőni akar, mellette vannak regionális reptereink. Azok is nőni akarnak majd. A légtér beosztása, az, hogy ne zavarják egymást ezek a repülőterek. Ha épül mondjuk egy kárgó repülőtér, az hova épül? Az ugye jó, ha egy olyan helyre épül, ahol egyébként nem zavarja a mostani forgalomnak a növekedését. Tehát ezer olyan kérdés van, ami miatt nagyon fontos, hogy mi egy portfólióban legyünk egyébként a Budapest Airporttal is, meg a regionális repülőterekkel is. Amit mi teszünk, az az, hogy a következő 10 évben 100 milliárd forintos CAPEX fejlesztésünk van, ugye csak jövőre egyébként, a jövő évben 20 milliárd forintos fejlesztési projektünk fut. 3 év múlva munkába áll a legújabb légirányítási rendszerünk, amelyet a Thales nevű francia cégtől vásároltunk, és emellett számos olyan beruházásunk van, ami a légtér gazdálkodást és a terminál gazdálkodást segíti elő. Talán az egyik legfontosabb, ami a Budapest Airport növekedését célozza, ez ugye a távolirányítási tornyunk, amit idén nyáron adtunk át, és ennek pont az a lényege, hogy most, ha felújítják majd az irányító tornyot, akkor is tudjuk irányítani a Budapest Airport terminál forgalmát, de egyébként, ha már felújították, és utána a Budapest Airport ilyen ütemben növekszik, mint amilyen ütemben növekszik, akkor legyen kapacitásunk, hogy visszaköltözhessünk a toronyba az irányítóinkkal, és akkor egy vegyes megoldásban tudunk irányítani, tehát tudunk irányítani a székházból is, és tudunk irányítani a toronyból is. Tehát nagyon-nagyon gondosan készülünk arra, hogy a Budapest Airport, ahogy növekszik, illetve hogy a regionális magyar forgalom növekszik, ez milyen kihívásokat fog ránk róni.
Lóga Márti?
Egy fontos dologra hadd hívjam fel még a figyelmet, hogy a tavaly nyáron, amikor te megvásárolta a Magyar Állam és a Vinci a Budapest Airportot, elég drámai körülményeket tapasztaltunk a repülőtéren. Tehát amikor átvettük, gyakorlatilag folyamatos késések voltak, láttuk azt, hogy bizonyos operáció nem jól működik, ezért 2024 nyarán miniszterelnök úr kérte a nemzetgazdasági minisztert, Nagy Márton miniszter urat, egy nagyon egyszerű dolgot kért, ez többet ne forduljon elő. És mi erre egy olyan stratégiát dolgoztunk ki, ami önmagában a légiszakmailag mondhatjuk azt, hogy zseniális, de mi nem tekintjük annak, mert ott volt előttünk mindvégig. Mi volt ez? A Budapest Airportot és a Hungarokontrollt stratégiai szövetségbe tereltük. Volt egy aláírási ceremónia, amire én emlékszem még akkor is, hogy sok kritikát kaptunk, hogy hát, hogy ez ennek nem lesz semmilyen tartalma, és ez csak egy csinadratta volt. Hát jelentem, hogy elképesztően komoly munka folyik a két szervezet között, és igazából a kezdetek óta látszódott, hogy ez volt az a stratégiai szövetség, ami a magyar légiközlekedésből alapjaiban hiányzott, ugyanis manapság már olyan szintre jutott ez a szövetség a két vállalat között, hogy egy egyszerű levélváltással is rendkívül komplex, és mégis a Budapest Airport szolgáltatásait növelő operatív beavatkozást tudunk pillanatok alatt végrehajtani. Az egyik példa volt például a múlt héten, hogy egy gurulóút kapcsán támadta a Hungarokontrollnak egy ötlete, amivel rendkívül sok kapacitást tudott a Budapest Airportnak előteremteni. Ez az utasok számára abban fog megtestesülni, hogy nem fél óra, meg háromnegyed óra késéssel kell majd szembesülniük, hanem nem látnak semmit, csak azt veszik észre, hogy hát menetrendszeren indult el a gépünk. Mindez nem lett volna akkor, hogyha a Vinci és a magyar állam nem teszi ki az asztalra azt, hogy igenis ezen a területen nagyon erősen stratégiai szövetségben kell együtt mozognunk. Hát, és mindaz a tudás, amit most becsatornázunk ebbe a repülőtéri holdingba, az itt képződik meg. Tehát az a tudás, amit a Vinci globális hálózatából be tudunk csatornázni a Budapest Airportra, a Hungarokontroll, az Eurokontroll tagokon keresztül be tud csatornázni, ez egy óriási érték. És mindez segíti azt, hogy az utazóközönség sokkal kellemesebb és jobb kiszolgálásban részesüljön a nap végén. Tehát ott testesül ez meg.
Ja, ha hozzátehetek valamit, ugye, ami fantasztikus szerintem, hogy a magyar polgári légközlekedésnek van egy igazi gazdája. Tehát, hogy egy gazda szemlélet van, soha nem felejtem el, ha még két személyes szót mondhatok. Tavaly, ugye, amikor ez a portfólió átkerült az NGM-be, akkor államtitkár úr leültette az összes szereplőt, és utána egy ilyen fáradhatatlan folyamaton mentünk keresztül, mindenki ott ült az asztal mellett, és csak egy dologról volt szó. Hogy lehet az utas élményt 20-25-ben olyan szintre emelni, amit az utasaink megérdemelnek? Hogy ne ismétlődjön meg a 24, meg a 23. Ez csak annak köszönhető, hogy mindent végigrágtunk a Budapest Airporttal. Államtitkár úr felügyelete mellett. Végrágtuk azt, hogy két futópálya van. Akkor miért van az, hogy az egyik futópálya a korábbi tulajdonos alatt mindig zárva volt napközben? A kapacitás felét rögtön elvitte. Mi történt? Leültünk az asztalhoz, beszélgettünk, megkértük a Budapest Airport menedzsmentjét, hogy még ha drágább is, csinálják azt a nyáron, hogy a futópálya karbantartásokat éjszaka csinálják, amikor nyilván pótlékokat kell fizetni és mindenmel. Egy szavunkba került. Ezt a nyarat úgy csináltuk végig, hogy két futópálya volt, látjuk egyébként az eredményét. Voltak késések, de nem olyan késések, nem rendszer szintű késések, mint tavaly.
Hol helyezkedik majd el a budapesti reptér, hogyha ezek a fejlesztések megvalósulnak, a környező vagy az európai repterek között? Melyik repteret kell elképzelni? Az osztrákot, a bécsit, hát nem is Frankfurtot, de mihez leszünk a legközelebb? Lóga Máté?
Én azt gondolom, hogy tehát jó példákat, tehát jó gyakorlatokat érdemes ellesni. Bevallom őszintén, én is, amikor repülőtereken közlekedek, hát már egészen másképp veszem igénybe az ottani szolgáltatásokat, meg egészen másképp nézem az ott zajló folyamatokat, mint adott esetben 4 évvel korábban, amikor még a Nemzeti Bankban dolgoztam. De őszintén szóval én nem szeretném, hogy a Budapest Airport versenyezzen Sveháttal, vagy Münchennel, persze nézegetjük magunkat. Tehát a kargó fejlesztéseknek hála, és a nagy kargóforgalomnak hála, immáron például a müncheni repülőteret megelőzzük. De én mindig azt mondom, hogy szerintem nem érdemes máshoz méregetni magunkat, mert valamiben mindig valaki jobb lesz, és akkor el lehet mondani, hogy hát jobb volt az utasélmény ebbe, de egyébként meg késett a gép.
Tehát, hogy és mindig... utasforgalomban, hogyha azt nézzük, hogy 40 millió utas, akkor a régióban mekkora lesz a
Ferihegyi repülőtér? Én azt gondolom, hogy régióban kiemelkedő, tehát ha Közép-Európát nézzük, akkor a Budapest Airportnak versenyképesnek kell lennie, ez a célunk, a Béccsel, Prágával és Varsóval szemben.
És, bocsánat, de ne felejtjük azt el, hogy Budapest Airport hatalmas handicappel indult, mert nincs egy fuvarozónk, nemzeti fuvarozónk. beköltöztek a fapadosok. És ahhoz képest, amit egy év alatt fel tudott mutatni a menedzsment, az gyakorlatilag az, hogy jönnek be a széles törzsűek, járatszámnyitások vannak, tehát hogy valami hihetetlen pesgés és fejlődés van. Én is azt gondolom egyébként, hogy Budapest távlatokban 20-32-ig itt a régiónak az meghatározó szereplője lesz.
Már mondtam most Lógamát, hogy nem szeret hasonlítgatni, de mondjuk, hogyha a vasutat nézzük, azt hogy kell elképzelni, milyen jó gyakorlat, melyik város, melyik reptere az, ami hasonló, vagy valami olyasmi, mint amilyen a budapesti, ez, ha egyáltalán van ilyen?
Ez is egy kicsit nehéz kérdés számomra, mert hadd kezdjem egy kicsit távolabbról, nagyon röviden. A dolog lényege az, hogy kétféle vasúti összeköttetés lehetséges. Van az inga, amikor van egy dedikált vonal, hívjuk így Budapest Airport és a belváros. És akkor ingaszerűen mennek ott a szerelmények, például ilyen van a London Heathrow, Paddingtonból el lehet jutni a Heathrow-ra, a Heathrow Express-szel. Mi ebben is egy jóval komplexebb stratégiai gondolkodást tettünk ebbe, mert megteremtjük annak a lehetőséget ezzel az általunk felvázolt modellel arra, hogy ne csak a Budapest és a repülőtér, hanem a vidéket is becsatornázzuk. Ez azt gondolom, hogy óriási versenyképességet ad a Budapest Airport számára, és azokkal a repülőterekkel szemben, ahol adott esetben csak dedikált ingajárat van, van ilyen Közép-Európában, most nem szeretném sorolni, de azokkal szemben a budapestinek igenis jobb versenyképessége lesz, mert a vidéki embereket is, akik nem a fővárosban élnek, de adott esetben még a határon túlról is be tudnak csatornázni utasokat.
És ugye van a gyorsforgalmi út, 500 millió euró közútfejlesztése, milyen nyomvonalon, illetve mikor, milyen jelentősebb átépítések, és mikorra lesz kész ez a 2x3 sávos autópálya?
Igen, ezt Lázár miniszter úr a mai napon nem ismertette a közvéleménnyel, és azt arról tudok én is beszámolni, hogy ez a fejlesztés lesz térben és időben a leggyorsabb, tehát ez tud önmagában a leggyorsabban megvalósulni. Ez a Budapestet és a városközpontot összekötő 2x3 sáv, amiről szó volt.
A mostani Ferihegyi gyorsforgalmi út lesz a nyomvonal, vagy egy másik?
Én úgy tudom, hogy alapul fogja venni, igen, és azt a célt szolgálja, hogy igenis, ahogy említettük, tehát ez a három közlekedési ág, busz, autó, vasút, tényleg egy kompetitív és versengő legyen. Gyorsan el lehessen jutni közúton is a Ferihegyi repülőtérre.
Ugye azt hangzott, hogy 2028 végére valósulhat meg a gyorsforgalmi út átalakítása, pontosabban akkor adnák át. Mikor indul a munka, illetve milyen jelentősebb változásokra kell számítani, milyen jelentősebb változásokkal kell számolni, hiszen mondjuk, hogyha mostani Ferihegyi gyorsforgalmi utat nézzük, oda nem biztos, hogy jelen esetben, jelen pillanatban elférne a 2x3 sáv. Vagy nagyon szűkösen.
Én úgy tudom, hogy kisajátítások lesznek, tehát hogy lesz sávbővítés, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy nyilván majd, hogyha ez elkezd épülni, akkor én azt gondolom, hogy maga a plusz sáv lesz az, amin többlet forgalmat lehet átcsatornázni. És ez fogja az éppen épülő, vagy átalakuló jelenlegi vonalat is tehermentesíteni.
Röviden a finanszírozásról.
Finanszírozás a repülőtér, vagy T3?
T3,5 milliárd.
Az 500 millió eurós gyors forgalmi útfejlesztés az költségvetési forrásból menne. A 2x1 milliárd euró, tehát a T3 és a vasút fejlesztése. A T3 esetében maga a Budapest Airportnak a jövedelem termelő képessége és a hitel képessége, ami egyébként zárójelben jegyzem meg, és ez is nem magunkról állítunk valamit, hanem ezt a Moody's hitelminősítő állítja rólunk. A tranzakció lezárultát követően a Budapest Airportnak két notchot javult a hitelminősítése, tehát magasabb a hitel képessége a Budapest Airportnak, mint a magyar államnak. Ez is azt gondolom, hogy egy jó látlelet arról, hogy mit is tettünk, és ezt a rétinget őrizzük azóta is. Tehát a Budapest Airport ma hitelképes Londonban, New Yorkban, szerte a világon, tehát ezt minél kompetitívebb árazású hitel mellett kell majd a T3 fejlesztést finanszírozni. A vasút esetében pedig a koncesziós társaságnak lesz a dolga, de ahogy említettem, az is egy lukratív beruházás, hogyha a koncesziós társaság jól fejleszti meg és jól üzemelteti, tehát képesnek kell lennie arra, hogy olcsó banki forrásokkal a fejlesztéshez szükséges pénzt elő tudja teremteni.
Köszönöm, hogy itt voltak az aréna mai vendége, Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke és Túri Ferenc, a Hungarokontroll vezérigazgatója volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Amennyiben tetszett a beszélgetés, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, ahol a korábbi arénákat is megnézhetik. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt, a műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!